Emlékszünk-e még arra, hogy mit beszéltünk, miről beszélgettünk a tegnap este? Elég gyakorlatias módon igyekszik az Isten tanítani bennünket a boldog mondások által. És ugye arról beszélgettünk a tegnap, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. És ennek kapcsán elhangzott az, hogy végeredményben az az igazság, hogy amit adsz, azt fogod visszakapni. Amit vetettél, azt fogod aratni is. És erre az Isten figyelmeztet bennünket, hogy ha valóban boldogok akarunk lenni, akkor a boldogságba bele kell fektetni. Nyilván, hogy adni is kell valamit, bele kell fektetni valamit, hogyha valamit nyerni akarunk. De arról is beszélgettünk, hogy az irgalmasság az nem egyéb, mint a szeretet akcióban. Tehát az Isten nem csak elméleteket gyárt számunkra, és nem azt várja el tőlünk, hogy elméleti keresztények legyünk, hanem azt szeretné az Isten, hogyha valóban azt, amit itt tanulunk, alkalomról alkalomra, estéről estére, itt van, mindjárt vége is van ennek az evangelizációs hétnek, volt bőven eledel, ugye, aki kapni akart, az biztos, hogy kaphatott, mert az Isten szólt hozzánk, de ugye azt mondja az Isten ezen a héten, hogy én nem csak elméleti keresztényeket akarok látni itt ebben a somosdi gyülekezetben, úgy, ahogy sehol másutt, egyetlen egy gyülekezetben sem csak elméleti keresztényeket akar látni, hanem azt szeretné, hogyha mindazt, amit itt megtanulunk és elsajátítunk, azt életbe léptetnénk, és ebben ő segítségünkre siet. Mert hogyha mi hiszünk ő benne, hogyha mi átadjuk az életünket neki, hogy ezzel kezdtük, hogyha mi lelki szegények vagyunk, azaz érezzük, azt tudjuk azt, hogy Isten nélkül mi semmik vagyunk, és átadjuk a vezetést az életünkben, akkor az Isten készséggel segít nekünk abban, hogy gyakorlati módon is megéljük mindazt, amit ő nekünk megtanít. És úgy gondolom, hogy a legnagyobb gond az életünkben azzal van, hogy nem ültetjük a gyakorlatba mindazt, amit az Istentől hallunk. Eljövünk ide a templomba, alkalomból alkalomra, és oly kevés látszik meg a mindennapi életünkben mindabból, amit itt tanulunk. Márpedig az Isten azt mondja, hogy menj el, és ugye többé ne vétkezzél. Ebben pedig benne van az, hogy menj el és többé ne vétkezzél, hogy menj el és többé ne a saját ingerületeid, ne a saját ösztöneid irányítsanak, hanem mindig gondold át, hogy én mit várok el tőled, és hogy én mit képzeltem el a te boldogságodról. És az Isten azt is elképzelte a boldogságunkról, hogy mi irgalmasok legyünk, mert a boldogságnak útjához ez is vezet. Az, hogy irgalmasok vagyunk. És arról is beszélgettünk, ugye, hogy mik az irgalmasságnak a jellemzői. Irgalmas vagyok akkor, hogyha türelmet tanúsítok a különleges, furcsa emberek iránt. Ugye? Irgalmas vagyok, hogyha megbocsátok az ellenem vétkező embereknek. Irgalmas vagyok akkor, hogyha valóban gyakorlati módon segítek a szenvedőkön, segítek a rászorulókon, hogyha nem csak egy szemlélődő keresztény vagyok, hanem mindent a gyakorlatba is ültetek, és irgalmas vagyok akkor, hogyha jót teszek az ellenségeimmel. Vajon mennyi valósult meg ebből a te életedben? Vajon mennyi valósult meg ebből az én életemben? Az Isten szeretne segíteni bennünket abban, hogy minél teljesebb életet éljünk. Egy olyan életet, aminek értelme van. Egy olyan életet, aminek haszna van. A legboldogtalanabb élet, ugyanis, drága testvérek, az a haszontalan élet. Hogyha nincs haszna az életednek, hogyha nincs értelme az életednek, akkor nagyon-nagyon boldogtalan tudsz lenni. És lehet bármid, lehet külsőleg mindened megvan, hogyha belül üres marad a szív, hogyha belül nincs megtelve értékkel és értelemmel és haszonnal, akkor nagyon, de nagyon boldogtalan ember maradsz. Éppen ezért erről is hallottunk ugye a hétnek az elején, hogy a boldogság nem kívülről hat befelé, hanem a boldogság mindig belülről hat kifelé. A boldogság az a helyes hozzáállásnak a kérdése. No, de menjünk tovább, rendben? Most ugrani fogunk egy kicsit, ugyanis a boldog mondás a boldog mondásokból több van, mint amennyi napunk van ezen a héten, tehát nem tudunk a végére jutni, éppen ezért kellett egy kicsit ritkítsak belőle. Éppen ezért ma a Máté evangéliumának 5. fejezetéből a 9. verset fogjuk olvasni. Tehát a Máté evangéliumának 5. fejezetének a 9. versét fogom olvasni, hogyha van Bibliátok, keressétek ki, kövessétek alázatos szívvel ezt az igét. Így hangzik, boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Nagyon komoly ige. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Itt azt hiszem, hogy az Isten fiainak egyik alapvető, leglényegesebb tulajdonságát fogalmazza meg. Tehát melyik az a tulajdonság, aminek alapján azonnal azt mondhatják az emberek, hogy na, ezek valóban az Istennek a fiai. Ezek valóban keresztények, ezek valóban olyanok, mint az Isten. Na most, tudjátok, drága testvérek, én egy mintagyerek voltam. Mondhatom, mert nincs itt sem az édesanyám, sem az édesapám, sem a nővérem, senki, aki ezt megcáfolhatná. Tehát én egy mintagyerek voltam. Csak hogy az a baj, hogy ezt én az édesanyám, vagy az édesapám, vagy a nővérem, vagy a családom jelenlétében nem merném így elmondani. Nem merném ezt mondani. És nem tudom sokszor, hogy a nővéremnek miért, például a nővéremnek miért van teljesen más véleménye rólam, mint nekem önmagamról. Talán azért, mert ismer engem. És tudja, hogy mire vagyok képes. És ő látja az életemet. És tudja azt, hogy mennyi minden rosszat tudok én, és tudtam én tenni. Na most, amikor a lányom tesz valamit, valami olyat, amire büszke vagyok, akkor általában azt szoktam mondani, hogy hát pont olyan, mint az apja. Nyilván. Pont olyan, mint az apja. Amikor viszont valami szégyellnivalóan rosszat tesz az én lányom, akkor hallgatok, de megszólal a feleségem. És azt mondja, na látod, pont olyan, mint te. Tőled tanulja. Hát akkor is olyan, mint én, ha jót tesz, akkor is, hogyha rosszat tesz. A feleségem azt mondja, főleg akkor, amikor rosszat tesz. Na most láthatjátok, hogy én milyen vagyok. Na most. Tudjátok, ez az igazság, hogy öröklünk dolgokat, benne van a vérünkben, a szüleinkhez, a rokonainkhoz való hasonlóság, ezen felül pedig sok minden belénk ivódik abból is, amit tanulunk azoktól, akik a környezetünkben élnek. Nem kell ahhoz biológiai rokonságban legyünk valakivel, hogy eltanuljuk tőle vagy a jó példát, vagy a rossz példát. Attól függ, hogy az, aki meghatározza az életünket, akivel egy helyen élünk, akivel a legtöbb időt töltjük el, milyen féleképpen cselekszik, és milyen életet él. Tehát nagyon sokat tanulunk azoktól, jegyezzétek meg, nagyon, de nagyon sokat tanulunk azoktól, akik a legnagyobb hatással vannak ránk. És kik vannak ránk a legnagyobb hatással? Hát azok vannak ránk a legnagyobb hatással, akikkel a legtöbb időt töltünk, akikkel leginkább megosztjuk az életünket, nem? Akikkel a legtöbbet beszélgetünk, sőt, akiket a példaképeinknek tekintünk, akikre felnézünk, és akiknek a példáját látjuk. Azok határozzák meg az életünket. Nos, hadd kérdezzem meg éppen ezért ma este, hogy neked vajon ki a példaképed? Kivel töltöd el a legtöbb időt az életedben? Ki van rád a legnagyobb hatással? Mert olyan emberré válsz, amilyen a példaképet. És az vezeti a te életedet, aki rád a legnagyobb hatással van. Neked ki a példaképed? Rád ki van a legnagyobb hatással? És tudjátok, lehet azt mondani, hogy igen, nekem Jézus a példaképem. nekem, ő, az én életemre ő van a legnagyobb hatása. Volt egyszer egy konfirmandus leánykánk, akiről mindenki tudta, hogy már elég fiatalon, elég kicsapongó életet kezd el élni, de olyan érdekes figura volt ez a leányka, hogy akárhányszor eljött a KT órára, ő váltig megpróbálta azt nekem bebizonyítani, hogy hát ő nagyon szereti az Úr Jézust. Persze csak a szavaival próbált ezt nekem bebizonyítani, de egyáltalán nem látszott meg az életén az, hogy ő valóban szereti az Úr Jézust. Tehát egy dolog az, hogy mit mondasz. Egy dolog az, hogy én mit prédikálok. Egy dolog az, hogy most itt vagy. Ez még egyáltalán nem jelenti azt, hogy valóban Jézus Krisztussal töltöd el a legtöbb időt, hogy valóban ő a példaképet, hogy valóban ő van rád a legnagyobb hatással, hogy valóban iszod a szavait, azt is hallottuk, hogy a boldogok, akik éhezik és szomjózzák az igazságot, az ő igazságát. Tehát az, hogy itt vagy, az, hogy most meghallgatod ezt a prédikációt, az, hogy lehet, hogy azt mondod, hogy hát én Isten hívő ember vagyok, nekem Jézus a példaképem, az még nem bizonyítja azt, hogy te valóban olyan vagy, mint ő. Hanem az életed beszél erről. És rólatok lehet, hogy drága férfi testvérek, a feleségetek tudná elmondani leginkább, ha van nektek, a feleségetek tudná elmondani leginkább, hogy ti mennyire vagytok az Úr Jézus Krisztus követői. Mennyire vagytok az Istennek a gyermekei. Úgy, hogy fordítva is rólatok is, drága asszonytestvérek, a férjeitek tudják leginkább elmondani, hogy ez a drága asszony valóban az Úr Jézus Krisztus követője. Mert meglátszik az életén. Vagy a szülőkről elmondhatnák a gyerekek. Hát igen. Tudnék egy-két dolgot mondani az apámról, igaz? Tudnék egyes más mondani az anyámról. Vagy éppenséggel a szülők tudnának beszélni rólatok, fiatalok, hogy milyen a ti életetek? Ki a te példaképed? Ki van rád a legnagyobb hatással? Az, amit teszel, az elárul téged. Ahogyan élsz, az elárul téged. Van egy nagyon kedves példaképem, Gyökösi Endre, egy nagyon komoly pásztorál pszichológus volt, és ő mondta a következőket, így kicsit versbeszedve, hogy árnyék mögött fény ragyog, nagyobb mögött még nagyobb, akire nézek, vagy amire nézek, az vagyok. Ha az árnyékra nézel, akkor árnyék vagy. Ha a fényre nézel, fény vagy. Ha az Úr Jézus Krisztussal nézel, és belőle táplálkozik az életed, akkor olyanná válsz, mint ő. Nem igaz az, hogy ahol egy házasságban szeretik egymást a felek, szereti a férj a feleségét, szereti a feleség a férjét, ott egy idő után a házas felek elkezdenek egymásra hasonlítani. Így van ez? Higgyétek el, hogy így van. Ahol egyetértés van a családban, ahol törődnek egymással, ahol fontos egyik a másiknak, ott egy idő után elkezdenek a házastársak hasonlítani egymásra. És ott alakul ki az életnek az igazi harmóniája. Ott alakul ki a békesség is. Ugye? Akire nézel, az vagy. Attól tanulsz, az van rád hatással, az alakítja az életedet, drága testvér. Na most Jézus azt mondja, hogy egy dologról egészen biztosan tudhatjuk, hogy az atyánkhoz hasonlóvá tesz minket. Azt mondja, hogy boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Tehát, ha béke teremtő ember vagy, akkor biztos, hogy az Isten fia vagy. Ha békét teremtesz magad körül, akkor biztos, hogy az Isten fia vagy. És nem tudom, hogyha felfigyeltetek, nem azt mondja ez az ige, hogy boldogok a béke szeretők. Ezt mondja? Boldogok azok, akik szeretik a békét. Hát én is nagyon szeretem a békét. Főleg, ha békén hagynak, tudjátok? Hogyha nem idegesít a feleségem, hogyha nem idegesít a gyermekem, hogyha nem idegesítenek a gyülekezeti tagok, ugye? Ha nem idegesít engem senki, hát milyen jó az? Hát én nagyon szeretem a békét. Te nem szereted? Nem szereted, ha békén hagynak? Ugye nyugodtan ülhetsz és lóghatod a lábad, olvashatod az újságodat, és nem kell senkivel se bajlódj. Nem szereted? Dehogy nem. Mindannyian béke szerető emberek vagyunk. Mindenki szereti a békét, de az ige nem azt mondja, hogy boldogok azok, akik szeretik a békét. Nem azt mondja, hogy boldogok a békések. Még azt sem mondja, hogy boldogok a békések, akiket semmivel sem lehet felháborítani, kiborítani, akik csak úgy passzívan elviselik a konfliktusokat. Azok boldogok, azt mondja az ige, akik békét, csúnya szóval élve, békét csinálnak, békét teremtenek. Vagyis azok a boldog emberek, akik nagyon aktívan dolgoznak azon, hogy a konfliktusok az életükben megoldódjanak. Hogy konfliktusmentes legyen az életük. Hogy béke, békesség legyen az életükben. Na most éppen ezért nagyon fontos tudnunk azt, mert tegnap is beszéltünk arról, hogy mi nem az irgalmasság, vagy arról is beszéltünk, hogy mi nem a szelídség, arról is beszéltünk, hogy a szelídség az nem egyenlő a gyengeséggel. Na most úgy gondolom, hogy a béke teremtéssel kapcsolatban is vannak nekünk nagyon nagy félreértéseink. A béke teremtés ugyanis nem elkerülés. Nem konfliktus kerülés. Vagyis a béke teremtés nem azt jelenti, hogy elfutok a probléma elől. Úgy teszek, mintha nem létezne a probléma. Mintha nem létezne a konfliktus. Hányszor történik meg az, hogy összekapok valakivel, összekapok a legjobb barátommal, összekapok a feleségemmel, összekapok a férjemmel, a gyerekemmel, és hogy szoktuk nagyon sokszor megoldani a konfliktust? Mikor esetleg éppen a másik oda jön hozzánk, hogy valamit rendezzünk, intézzünk, mit mondunk? Azt mondjuk, hogy nem akarok beszélni róla. Ne beszéljünk róla. Nálunk a családokban, nem tudom, hogy Somosdon hogy működik, de nálunk a családokban nagy gond van ezzel, hogy nem tudják elintézni a konfliktusokat, megharagusznak egymásra, megsértik egymást, és akkor utána nem tudnak oda menni egymáshoz, hogy igen, bocsáss meg, vagy gyere, beszéljük meg, mi történt, és próbáljuk meg megoldani a helyzetet. Ha nem, mit csinálnak ehelyett? Egyszerűen szőnyeg alá söprik a dolgokat. Jó módszer, nem? Azony testvérek, jó módszer? Takarítás az, nem? Az a legjobb, nem? Így. Sok helyen már ilyen púpos a szőnyeg, ugye? Még mindig söprik befele a sok koszt. Nem? Söpörjük, van még belőle. És ahelyett, hogy elintéznénk, szépen besöpöltük a szőnyeg alá, és akkor így kifele azt mutatjuk, hogy minden rendben, minden a legnagyobb rendben. Persze egy idő után azért már észreveszik az emberek, hogy azért ez a szőnyeg nem így kellene álljon. Egy idő után már észreveszik az emberek, hogy ahogy szoktuk mondani, kilóg a lóláb, igaz? Hogy valami baj van. De mi azt hiszük, hogy még mindig minden rendben. És ez azért van, mert azt hiszük, hogy a békesség azt jelenti, hogy nem beszélünk róla. Azok a békés emberek, akik elnyelik, mint a szenvedést és a fájdalmat is, ugye elnyomni, elnyelni, nem beszélünk róla, hanem oké, majd az idő begyógyítja. Ez nem igaz. Az idő nem fogja begyógyítani. Az idő semmit nem gyógyít be. Csak az Isten tudja begyógyítani a sebeket, csak az Isten tudja elrendezni a békétlenséget, csak az Isten tudja kitakarítani az életünket, de az idő az soha. Az idő az mindig ellenünk dolgozik, az idő csak tönkretesz dolgokat. Főleg a rendezetlen dolgokat. Tehát a béketeremtés az nem azt jelenti, hogy elkerülöm. Nem beszélek róla. Messze évben kikerülöm ezeket a dolgokat. Hány ilyen ember van, akinek éppen ezért nincsen saját véleménye, nem nyilatkozik, mert jajaj, mi lesz, ha megszólalok, ugye? Itt is van ilyen? Már ti erősebb, ilyen széke emberek vagytok, ti lehet, hogy szájasabbok vagytok, mint a mieink. De nálunk a térmeléken van egy ilyen, hogy ne szólj szám, itt is van, nem fáj fejem, igaz? Ne szólj szám, nem fáj fejem. Inkább nem mondok semmit. Igaz? Persze, ez sem működik igazán, mert ugye ilyenkor indulnak be a pletykálkodások, meg a másik háta mögött azért mondunk mi dolgokat, nem mondjuk a szemébe, mert nem mi kerüljük a konfliktusokat, de mondjuk a háta mögött. És az jobb? Ez elintézi a bajt? nem intézi el. Tehát a béketeremtés az nem elkerülés. Aztán a béketeremtés az nem, az sem jelenti, hogy megadom magam, kapitulálok, ugye? Leteszem a fegyvert. Nem azt jelenti, hogy mindig megadod magad, engeded, hogy minden úgy történjék, ahogy mások akarják. Nem azt jelenti, hogy mindenki átgázolhat rajtad. Ez butaság. Ez egy passzivitás, gyengeség, butaság. Jézus ilyen értelemben is egy nagyon ellentmondásos egyéniség volt, mert nagyon sokszor nagyon határozottan kiállt az igaza mellett. És ettől függetlenül béketeremtő volt. Nagyon sokszor feleségek szenvednek a férjeik mellett, mert azt mondják, hogy hát a családi béke miatt inkább nem szólok, vagy inkább megadom magam, inkább legyen meg mindig az Uramnak az igaza. Ilyen rendes feleségeitek vannak nektek? Mindig megadják magukat? Vagy van olyan, hogy a férfi is azt mondja, jaj, minthogy a szádat hallgassam egész nap, ugye? Inkább legyen meg neked az igazad, legyen úgy, ahogy te akarod, csak ne mondjad már tovább, én megadom magamat. És itt van, rengeteg ilyen férfi van, aki úgy megadta magát a házasságnak. Hadd mondja az asszony, igaza van. A béket, ez ettől nem lesz béke. Ettől még nem lesz béke. Az, hogy az erősebbiknek mindig igaza van, attól még nem lesz béke. Attól még nem rendeződnek a dolgok. Attól, hogy valaki a másiknak a lábtörlőjévé válik, attól még nem oldódik meg a konfliktus. Tehát a béketeremtés az nem megadás, kapitulálás, és nem a konfliktusnak az elkerülése, hanem egy nagyon aktív konfliktus kezelés. Konfliktus kezelés. Ez a béketeremtés. Éppen ezért a továbbiakban hadd kérdezzük azt meg, és szeretnék még ezzel foglalkozni ma este, hogy miért kell nekem béketeremtőnek lennem? Miért kell dolgozni a konfliktusok megoldásán? Az első dolog. Azért, mert a rendezetlen konfliktusok, azok blokkolják az Istennel való kapcsolatomat. A Biblia szerint ugyanis nem lehet közeli kapcsolatom az Úrral, hogyha közben nincs közeli, szoros kapcsolatom és jó kapcsolatom az embertársaimmal. Tehát ha nem élek jól az emberekkel, ha nem élek békében az emberekkel, akkor nem élhetek békében az Úrral sem. A János első levelének 4. fejezetében ezt olvassuk, hogyha valaki azt mondja, szeretem az Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az milyen ember? Az hazug ember, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, az nem szeretheti Istent sem, akit nem lát. Hogyha tehát te közelebb kerülsz Istenhez, és a másik ember is közelebb kerül Istenhez, ebből értelemszerűen az következne, hogy a két ember is közelebb kerül egymáshoz. Tehát ha én közelebb kerülök az Istenhez, te is közelebb kerülsz az Istenhez, akkor normálisan ennek a következménye az, hogy egymáshoz is közelebb kerülnünk. Hogyha vízszintes, jobban, hogyha függőleges, jobban, de ha vízszintesen nem működnek a kapcsolataink, egymás között nem működnek a kapcsolataink, az azt jelenti, az azt jelzi, hogy nem működik függőlegesen sem az életünk. Tehát azért kell béketeremtőnek lennem, mert hogyha nem a békességet keresem a másikkal, hanem az a célom, hogy békében éljek a felebarátommal, az embertársammal, a szeretteimmel, azokkal, akiket mellém helyezett az Isten, akkor nem fogok soha Istennel jó kapcsolatban lenni. Aztán azért kell nekem béketeremtőnek lennem, mert a rendezetlen konfliktusok, a sok szemét, a rendezetlen konfliktusok megakadályozzák az imáknak a meghallgatását. A Péter első levelében ezt olvassuk, és ugyanígy ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, jól mondja, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében. Miért? Azért, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Azért, hogy a ti imádságotok ne ütközzék akadályba. Férfiak, azt mondja ez a vers, férfiak, ha nem bántok jól a feleségetekkel, akkor eszetekbe se jusson imádkozni. Ne erőltessétek. Ha ti otthon nektek nem az a szándékotok, hogy békét teremtsetek, hogy valóban szeretett légkör legyen otthon, a feleségeteket szeressétek, békét teremtsetek, akkor ne is erőltessétek az imádságot. Ugyanezt mondja persze az asszony testvéreknek is. Hogyha nektek nem az a szándékotok, hogy békében éljetek egymással, akkor ne is erőltessétek az imádságot, mert nem működik. Holnap ide fogunk jönni az Úr asztalához, remélhetőleg minél többen, igaz? És az miről szól? Arról szól az Úr asztal, hogy az Isten meg akar bennünket békéltetni önmagával. Azt akarja mondani, hogy nézd, csináltál, amit csináltál. Eljöttél ide hozzám, megbántad, bocsánatot kértél, nem haragszom rád, megbocsátok neked. Éljünk békességben, igaz? De hogy jöhetünk ide, hogy az Isten bocsánatát kérjük, hogyha közben nem bocsátottunk meg esetleg a szomszédnak, ha nem kértünk bocsánatot a szomszédtól, ha nem bocsátottunk meg a feleségünknek, ha nem kértünk bocsánatot a feleségünktől, ha nem bocsátottunk meg a férjünknek, ha nem kértünk bocsánatot a férjünktől, vagy gyerek a szülőtől, szülő a gyermektől, kinek milyen konfliktusa van az életében? Azt mondja a Máté evangéliumában az ige, hogyha a te áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy az te atyád fiának valami panasza van ellened, van valami békétlenség az életedben, akkor mi a megoldás? Hagyd ott a te ajándékodat az oltár előtt, hagyd itt az úrasztalát, hagyd ott, és menj el, békülj ki előbb a te atyád fiával, és csak azután tér vissza, és vidd fel a te ajándékodat. Nos, hogyha nincs ima meghallgatás az életedben például. Ha úgy gondolod, hogy az Istennel való kapcsolatod válságba került, bár imádkozó ember vagy, és megszólítod az Istent, hányan mondják azt, hogy tiszteltes úr, mintha négy fal között maradna az imádságom. Akkor légy szíves, hogyha egy ilyen állapotban vagy, akkor jobb lenne körülnézni egy kicsit az emberi kapcsolataidban. Hogyan élek én az embertársaimmal? Szeretem őket? Törődök velük? Dolgozom a jó kapcsolatokon? Intézem a konfliktusokat? Megpróbálom megoldani a konfliktusokat? Hogyan élek az embertársaimmal? Tehát azért kell béketeremtőnek lennem, mert a rendezetlen konfliktusok azok gátolják az Istennel való kapcsolatomat, a rendezetlen konfliktusok megakadályozzák az imák meghallgatását, és azért is, mert ellopják a boldogságomat. Amikor konfliktusban vagyok a feleségemmel, akkor érzem a legnyomorultabbul magamat, megmondom nektek őszintén. Nagyon-nagyon nyomorultul érzem magam, amikor azzal az emberrel vagyok konfliktusban, akit a legjobban szeretek a világon. Jobbnak az egyik barátja mondja a következőket, hogyha magadat marcangolod haragodban, talán elpusztul miattad a föld, és elmozdul helyéről a kőszikla. Vagyis, hogyha ülünk egymás mellett haragosan, mindenki a maga keserűségét szopogatva, szürcsölgetve, mert szoktuk mi ott, még csámcsogni is szoktunk a magunk keserűsége felett, attól jobb lesz az élet. Könnyebb lesz az élet, ha haragszol. Könnyebb lesz az élet, vagy könnyebb az élet, hogyha békétlenül éled le az életedet. Hányan képesek arra, hogy 10 centi földért, vagy csak kézben szokás ez, nem tudom, Somosdon nem. Egy talpalatnyi földért. Hogy az a... Bocsánat. Gazember jött és elszántotta a kertemet. És képesek vagyunk őre menni is, verekedni, és szitkozódni, és átkozódni, ahelyett, hogy intézzük és rendezzük a konfliktusokat. Jobb lesz ettől az életed? Az, hogy valakire haragszol, valakit gyűlölsz, attól jobb lesz az életed? Jobb lesz az életed attól, hogy jegyzed, vannak olyan asszonyok, akik azt mondják, hogy nem mondok én semmit a férjemnek, de veszek egy kis noteszt, és mindent felírok. Mindent felírok, amit ellenem tett. És egyszer majd meg fogom neki mutatni, hogy mennyi mindent tettél ellenem. Én hallottam ilyen asszonyról, aki évekig írta a sérelmeit. Jobb lesz ettől az élet? Boldogabb leszel? Nem. Éppen ezért meg kell tanulnod béketeremtőnek lenni. És ma Isten erre akar bennünket elsegíteni, ebben akar segítségünkre sietni, hogy valóban béketeremtő emberek legyünk. És arra szólítalak fel benneteket, hiszen holnap úrasztal elé fogunk állni. És éppen azt hallottuk, hogy ha készülünk ide az úrasztal elé, és valóban azt akarjuk, hogy minden rendben legyen, az Úristenre való kapcsolatunk is rendben legyen, akkor tessék dolgozni azon, hogy az emberi kapcsolataink rendben jöjjenek. Ti tudjátok, hogy kire haragusztok. Nagyon gyakorlati módon. Nem tudom, hogy kivel, milyen kapcsolatban vagytok. De biztos, hogy van békétlenség a szívetekben. Biztos, hogy van harag, biztos, hogy van neheztelés. Lehet, hogy éppen ma vesztél össze valakivel. Lehet, hogy már hordozott több hete, vagy lehet, hogy hónapok óta, vagy lehet, hogy évek óta hordozó valami haragot, nem is tudom megszólítani a másikat. És ettől nem lett boldogabb az életed. Nem lett könnyebb az életed. Éppen ezért ma este arra hív el bennünket az Isten, hogy szervezzünk meg egy ilyen nagy béke konferenciát. Ma este ez a mi feladatunk, hogy megszervezzük ezt. Hogy hogyan is kell nekünk béketeremtőnek lenni. Hát az első dolog, amit tennünk kell. Mert ugye ez úgy jól hangzik, hogy boldogok a béketeremtők, akik a békét akarják megteremteni magunk körül. De hogyan is fogjunk hozzá? Tiszteletes úr, itt van, konfliktusban az életemben. Bajban vagyok, haragszok valakire, haragszik rám valaki. Hogyan kell ezt megoldani? Az első dolog. Légy kezdeményező ember. Nem azt mondja ez az ige ugyanis, hogy boldogok azok, akik várják, hogy mások békét teremtsenek az életükben. Nem azok a boldog emberek, hanem azok, akik elindulnak, és ők maguk teremtik meg a békét. Légy kezdeményező. Ha a te atyád fiának valami panasza van ellened, akkor mi van? Várd meg, míg az atyád fia elmegy hozzád, és rendezi? Ez a megoldás? Nem. Van valami panasz, mindegy, hogy kihibázott, mindegy, hogy kirontotta el, a te dolgod micsoda? A te dolgod az, hogy intézd. Hogy menj el hozzá, és rendezd a konfliktust. Légy te a kezdeményező. És miért legyek én kezdeményező, kérdezitek. Tudjátok miért? Azért, mert Jézus erre kér benneteket. Azért, mert Jézus kér erre benneteket. Nem a lelkész kéri, nem én kérem, hanem az Úr Jézus Krisztus kéri, hogy légy kezdeményező. Lehet, hogy a másik hibázott, de akkor is te legyél a kezdeményező. A 70-es évek végén Egyiptomban egy Anwar Sadat nevű ember volt az elnök. Ugye az idősebbek bizonyára tudják, hogy az Anwar Sadat béke Nobel-díjat kapott, és tudjátok miért? Hát tudjátok, hogy az arabok, azt az egyiptomiak is mindig bajba voltak a zsidókkal, nagyon nagy konfliktus helyzet volt, háborús helyzet volt. Ki kezdje el a békeit? Valakinek el kellett kezdenie. És az Anwar Sadat, egyiptomi elnök azért kapott béke Nobel-díjat, mert egyszer azt mondta, hogy elég volt ebből, elég volt az öldöklésből, elég volt a fegyverkezésből, elég volt a gyűlölködésből, és repülőre ült, és megtörte a blokádot, ami Egyiptom és Izrael között volt, és berepült Jeruzsálembe, és azt mondta, itt vagyok, teremtsünk békét. Csináljuk meg. Lehet, hogy évek óta haragszol valakire. Lehet, hogy ő sértett meg téged. Nem tudom. Azt mondja Isten, még mielőtt idejössz az Úr asztalához, menj el és rendezd a konfliktust. Tégy meg minden tőled telhetőt annak érdekében, hogy megoldódjon ez a konfliktus az életedben. Légy te az érettebb ember. Légy te az okosabb. Légy te a bölcsem. Hogyha te ma itt vagy, és hallod az evangéliumot, hallod, hogy az életed attól változik meg többek között, hogyha megtanulod rendezni a konfliktusaidat, akkor tessék, ma ha kimész, akkor indulj el. Hívd fel a másikat, vedd fel a kagylót, hívd fel, telefonálj neki, vagy menj el hozzá, intézd azzal a konfliktusodat, akivel intézni kell. Légy kezdeményező, ez az egyik, ugye? Aztán, amikor megsértenek, és én megsértődöm, akkor kire szoktam gondolni? Kire szoktam gondolni, amikor én megsértődöm? Akkor mindig önmagamra gondolok. Mindig a saját sérelmemre gondolok, mindig arra gondolok, hogy engem megbántottak. Ezzel szemben mit mond az ige? A Filippi levélben olvasuk ezt, hogy senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is nézze. Vagyis, amikor konfliktusba kerülsz, és ezt mondtam az este is, az irgalmasság kapcsán, hogy nézd meg, hogy mi a helyzet a másikkal. Éld bele a másiknak a helyzetébe magadat. Ne csak magaddal foglalkozz. Hogy vajon mitől lett ez az ember ilyen? Vajon miért beszélt így velem? Ugye? Lehet, hogy nagyon sokszor a feleségek csak azt látják a férjékén, hogy hazajött, és olyan durván beszélt velem, mint a pokróccal, ugye? Nagyon csúnyán szólt hozzám, kedvetlen volt, pedig én olyan kedves voltam hozzá, és azonnal felrobbant. De belegondoltok ti abba, hogy esetleg éppen mit hoz ez az ember haza? Hogy mi történt vele a munkahelyén? Vagy milyen terhekkel van tele az élete? Mert nagyon sokszor hazavisszük a problémáinkat, igaz? Amit nem tudunk máshol kiélni, amit nem tudunk azt a feszültséget, amit nem tudunk máshol kiengedni, azt hol engedjük ki? Sajnos ott engedjük ki, ahol biztonságban érezzük magunkat. És a családban általában biztonságban érezzük magunkat, hazamegyünk és elengedjük magunkat. Persze nem azt mondom, hogy akkor tessék durvának és pokrócnak lenni otthon, hanem csak azt mondom, hogy ha ilyen történik például, akkor bele szoktunk gondolni, hogy mi lehet a haragnak, mi lehet a csúnya magaviseletnek a hátterében. Nagyon-nagyon sokat segítene az rajtunk, hogyha együtt tudnánk érezni a másikkal. Hogyha bele tudnánk magunkat élni a másiknak a helyzetébe. Könnyebb lenne szülőnek is lenni. Hogyha egy kicsit átéreznénk azt, hogy például a gyermekeink mind mennek keresztül. Ugye sokszor azt látjuk csak, hogy hát kamasz ez a gyermek, ez a leány is, meg ez a fiú is, hát olyannyi hülyeséget csinál, egyiket a másikra halmozza, és ez igaz. Ez igaz. Most nem akarom felmenteni a fiatalokat. Igaz. A kamaszkor az az időszak, amikor a legtöbb butaságot követi az ember. Miért? De miért? És ezt nem szokta átgondolni a szülő. És nem szokott abba belegondolni, hogy ő is volt ilyen. Azért, mert a kamasz még keresi a helyét az világban. Még keresi az életének az értelmét. És próbálgatja határait, még helyezkedik, még illeszkedik. Nem egy könnyű időszak. De vajon mi megértjük-e őket? Én meg vagyok győződve, hogy nagyon sok családban azért van nagy gond, konfliktus, mert vagy az apa nem is akar tudni arról, hogy mit csinál a leánya vagy a fia, mert ugye kerüljük a konfliktusokat, inkább ne beszéljünk róla, és nem tudja, hogy merre jár, nem tudja, mit csinál, nem tudja, kivel járkál, kik vannak rá hatással, nem tudja, hogy hol teszi tönkre az életét, ugye? De ez nem megoldás. De az sem megoldás, hogyha valami olyasmit csinál, ami nekem nem tetszik, akkor leordítom a fejét, és akkor vége van. És akkor már ettől a pillanattól kezdve én vagyok az Úr a házban, ameddig az én kenyeremet eszed, ameddig élj az én asztalomnál ülsz. Hú, mondom én is, pár év múlva én is oda jutok, hogy ezekkel a problémákkal fogok szembesülni, és az Isten adjon erőt nekem, hogy fel tudjak készülni erre. De vajon beleéljük-e magát a gyermekeinknek az életébe? Átgondoljuk azt, hogy mind megy keresztül egy gyerek? Vagy csak azt látjuk, hogy ez a gyerek, hogy viselkedsz? Ha ezért neveltelek én? Ezért etetlek én? Nem? Hányszor szokott ilyesmi is kibukni a szánkon? Nem? Nem szégyeled magad? Pedig sokszor a gyerek nem akar rosszat tenni. Csak egyszerűen annyi minden összekeveredett az életében. És éppen mi vagyunk azok szülők, a nagyobbak, akiknek van bölcsességük, akiknek kezdeményezni kellene, és akiknek már tudniuk kellene, hogy hogy kell kezelni ezeket a konfliktusokat. Hogy legyünk béketeremtők azoknak az embereknek az életében, akiknek az élete teljesen összekeveredett. És lehet, hogy azért ordítanak, lehet, hogy azért gyűlölködnek, azért bántanak meg minket, mert önmagukkal nincsenek rendben. Aztán, soha ne a személy támad. Ha béketeremtő vagy, soha ne a személyt támad, hanem a problémát. És ezt nagyon sokszor hallottátok már, hogy az Isten az nem a bűnöst gyűlöli, hanem a bűnt. Isten külön tudja választani a bűnt az embertől. És azt mondja, hogy én nagyon gyűlölöm azt, amit csinálsz, nagyon utálom, mert tönkretesz téged, ugye? Mert a bűn az, ami tönkretesz téged, elválaszt tőlem, de téged nagyon, de nagyon szeretlek. Na most, hányszor vagyunk úgy, hogy mi nem tudjuk elkülöníteni a bűnt az embertől. Nem tudjuk azt mondani, hogy igen, ezt és ezt a cselekedetet, ezt és ezt a dolgot gyűlölöm benned, de téged szeretlek. Most, hogyha úgy mész el egy találkára például, egy békítő találkára, hogy a másikat blamálni, elítélni és vádolni fogod, hogy látod, hogy milyen vagy, meg te mindig ilyen vagy, akkor biztos lehetsz benne, hogy semmi nem fog megoldódni. A példabeszédek könyvében ezt olvassuk, hogy a higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt. Soha ne az embert támad, hanem mindig a problémát. Mindig a problémát. Azt mondja az Efézusi levél 4. versének 29. verse, semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az a jó és szükséges az építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Csak akkor szóljatok. Aztán a 4. dolog. Működj együtt, amennyiben lehetséges. Légy hídépítő ember, és ne hídromboló ember. Menj együttműködésre, kompromisszumra, kész szívvel. Úgy állj oda a barátod elé. És azt keresd meg, hogy mi az, ami összeköt bennünket, mi az, amiben egyetérthetünk, mit tehetnénk mi együtt. A római levélben olvasok a következőt, hogy ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. A kereszténységnek az kellene, hogy a védjegye legyen, hogy tud másokkal jó kapcsolatban lenni. Nem pedig az, hogy mennyit olvasod a Bibliát, hogy mennyit imádkozol, hogy mennyit énekelsz, hogy mennyit adakozol, hanem tudjátok, hogy miről kellene megismerjenek bennünket? Azzal, hogy jó szándékú emberek vagyunk. Hiába mondod azt, hogy én olvasom a Bibliát, és közben gyűlölöd a fele barátodat, igaz? Hiába mondod, hogy szeretem az Úr Jézus, de közben utálod a fele barátodat. Azt mondja az ige, hogy azok Isten fiai, akik állandóan olvassák a Bibliát, azok, akik állandóan imádkoznak, azok az Isten fiai. Persze ezek nagyon lényeges dolgok. Az Isten fiai ezt teszik. de azok az Isten fiai, akik békét teremtenek. Akik úgy élnek a világban, hogy az Isten szeretetét viszik oda a másik emberhez. Te együttműködő ember vagy a másikkal? Mindig azzal a szándékkal mész oda a másik emberhez, hogy miben tudunk mi egyetérteni? Megteszel minden tőled telhetőt a békéért? Az Isten nem azt kéri, hogy többet tégy meg, mint amennyire képes vagy. Az Isten arra kér, hogy csak annyit tégy meg, amennyire képes vagy. De vajon megteszünk mindent, amire képesek vagyunk? Jegyezd meg, hogy a békének mindig ára van. Ha otthonodban, házasságodban, munkádban akarsz békét, akkor annak mindig ára van. És tudod, mi az ára? Tudod, mi az ára? Te magad. Te magad. Önmagadról kell lemondani, a saját büszkeségedről, a saját igazadról, a saját egódról kell lemondj. Na most, tudjátok, hogy mi a legnehezebb magyar szó? Gondolkoztok rajta, látom. Hogy mi a legnehezebb magyar szó? Megmondom nektek. Az a legnehezebb magyar szó, hogy tévedtem. Talán ezt a legnehezebb kimondani. Tévedtem. Tudjátok, mi a másik legnehezebb magyar szó? A másik legnehezebb magyar szó az, hogy sajnálom. És a legnehezebb az az, hogy sajnálom, tévedtem. És amíg ennél is nehezebb az, hogy bocsáss meg. Bocsáss meg. Sajnálom, tévedtem, bocsáss meg. Nem tudom, hányan látták annak idején, egy híres kultuszfilm lett ebből, a Love Story-t. A zenéjét is manapság is nagyon játsszák, én mindenki végig sírta ezt a filmet. Egy nagy szerelmi történet két fiatal között. És akkor ennek a Love Story-nak, ennek a szerelmi történetnek a szerzője mondja azt, hogy a szeretet azt jelenti, hogy sohasem kell azt mondanod, sajnálom. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Ez egy nagy tévedés. Mert az igazi szeretet az, amikor ki tudod mondani újra és újra azt, hogy sajnálom. Nagyon sajnálom. Mert hogy egy kapcsolatban, egy kapcsolatrendszerben óhatatlanul, akarattal vagy akaratlanul bántjuk egymást. És ott ezerszer ki kell mondani azt, hogy sajnálom. Tévedtem, bocsáss meg. Nem tudom, hogy ti hányszor szoktátok. Mondjátok az uratoknak? Szoktátok mondani? Nem bólogatok hevesen. Ti mondjátok a feleségeiteknek azt, hogy drágám, tévedtem. Csak így, hogy tévedtem. Mit mondtál, drágám? Na, semmi. Tévedtem. Sajnálom. Nagyon sajnálom. Azt mondja az ige, amennyire tőletek telik. Ki telik tőletek ez? Hogyha átéreznétek azt, hogy az Isten mennyi mindent bocsátott meg nektek, mennyi mindent tett érettetek, akkor biztos, hogy könnyebb lenne. És hogyha valóban átérzed, hogy az Isten mennyi mindent engedett el neked, akkor könnyebben fog ez menni. És ki tudod mondani, és meglátod, hogy mennyi minden feszültség oldódik fel, és milyen gyorsan gyógyulnak a sebek. Milyen gyorsan gyógyulnak a sebek, amikor őszintén ki tudjuk mondani egymás felé, és ott van a szemünkben is az, hogy őszintén gondoljuk, hogy sajnálom, tévedtem, ne haragudj. Szeretném megmenteni a kapcsolatunkat. Persze nem csak rajtad áll, de az Isten azt mondja, te csak annyit tegyél meg, amit tőled telik. Igen, de azt mondom, én nem érdekli, hogy mit mondom. Meg ő nem változik. Az ő. Te te annyit tegyél meg, amennyit tőled telik. Amennyit tőled vár el az Isten. Ugye? Részedről legyen meg a készség arra, hogy igen, én együtt akarok működni a békesség érdekében. És végül mindig a megbékélésre összpontosítsatok, és ne a problémára. Mindig a megbékélésre összpontosítsatok, tehát a cél mindig a megbékélés legyen, és ne a problémának a megoldása, feltétlen megoldása. Mert mindig lesznek problémák, amíg ebben a világban élünk. Így van? Amíg tökéletlen emberek élnek ebben a tökéletlen világban, addig lesznek tökéletlenségek. Olyan nincs, hogy minden probléma megoldódjon. Nincs. Az a világ nem létezik. Vagyis létezik, de nem itt. Az majd a mennyek országa lesz. De ez még nem az. Ez még nem az. Itt nincs problémamentes élet. Nem tudunk mindent megoldani. A megbékélés tehát azt jelenti, hogy újra építek egy kapcsolatot. De nem azt jelenti, hogy új, megoldok minden problémát. Nagyon sok esetben például egy csomó jogos és valós különbség van férjek és feleségek között, alkalmazottak és alkalmazók között, férfiak és nők között, idősebbek és fiatalabbak között, ugye? Különbségek vannak, nem egyformán gondolkozunk. Például, mondok egy egyszerű példát. Tudtátok-e azt, hogy egy átlag férfi, nem pap, akinek a beszéd kenyere, de egy átlag férfi naponta 15 ezer szót használ a beszédre. Értitek? Tehát 15 ezer átlagban naponta 15 ezer szóval fejezi ki az érzelmeit, mondja el, mi a baja, hogy éhes, szomjas, akármi, azt mondja a felesége, szeretlek, egyebek. 15 ezer szó. Tudjátok, hogy a nő ugyanezt mennyivel teszi? A nő hány szót használ átlag naponta? Többet vagy kevesebbet? Nem igaz. Akkor magának nagyon szótlan felesége van. Én még nem láttam ilyet. Csodálatos felesége lett, komolyan. Kedves, csendes, szótlan, alázatos. Ilyen asszony kell mindenkinek. Tudjátok, hogy a nő mennyivel? 27 ezer. 27 ezer. Értitek? Tehát a férfi 15 ezer, a nő 27 ezer. Mit akarok ezzel mondani? Azt akarom mondani, hogy amikor kedves, drága hölgyem, ugye? Azt mondod, hogy nem figyel rád a férjed. Azt mondod, szoktátok mondani, hogy te soha nem figyelsz rám. Nem hallgatod végig, amit mondok. De hogy hallgassa végig, mikor az agyunk olyan, értitek? Tehát úgy vagyunk megteremtve, olyan az agyi kapacitásunk, hogy az mi agyunk 15 ezer szónál többet naponta nem képes befogadni, értitek? És hát mondtam neked, tényleg, nem mondtad. Persze az a 15 ezer szó fölül volt, tudod? Hányszor elküld engem valahova a feleségem bevásárolni, hogyha nem írom fel, óriási nagy veszélyben vagyok. Hazamegyek, a felét se viszem haza. Hát mondtam neked, azt mondja, tényleg, mondtad nekem, te, nem igaz. Tehát azt várjátok el a férfiaktól, amire ők nem képesek. Tehát ti ráterheltek még 12 ezer szó fölöslegesen, amit már az agyuk nem fog befogadni. De ez egy probléma, nem? Persze időnként probléma, mert az a feleség azt nézi, hogy nem értettek meg, nem hallgattak meg, nem figyeltek oda rám. De ez nem igaz. És ez nem fog sose megváltozni, értitek? Mert ő férfi, és ti nők vagytok. És ez így van jól. És ettől még lehet békességben élni. Lehet? Ettől még lehet békességben élni? Persze, hogy lehet. Főleg, ha szeretjük egymást. És főleg, hogyha az Isten szeretetével van megtelve az életünk. Éppen ezért hadd fejezzem be egy igével még mielőtt túl sok szót mondanák a férfiaknak. Én már azt hiszem a 27 ezer szót elmondtam ma este. Tehát én egy jó feleség lennék. Ami a beszédet illeti. A második korintusi levélben mondja az Pál apostol. Ezért, ha valaki Krisztusban van, az új teremtés. A régi elmúlt. És íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, és reánk bízta Krisztus által a békéltetésnek a szolgálatát. Tehát az Isten megbékéltet bennünket önmagával. Az Isten megbocsát nekünk, az Isten elfedezi a vétkeinket, az Isten megvigasztal bennünket. Mennyi mindent hallottunk ma ezen a héten. Nekünk is egy feladatunk van, hogy szeressük egymást. És megpróbáljunk minden erőnkkel azon lenni, hogy békességben éljünk egymással. Egyetlen egy tartozásunk van egymás felé. Tudjátok mi ez? A szeretet. Ez az egyetlen tartozásunk. Ezért hadd kérjelek arra, drága testvér, ma este, hogy úgy menj haza, hogy azt mondod, hogy én békességben akarok élni. És ezért kész vagyok megfizetni az árat. Mert az Isten megfizette az árat azért, hogy nekem békességem legyen. Tehát én is meghozom az áldozatot a feleségemért, meghozom a férjemért, meghozom a gyerekemért, meghozom az öreg anyámért, az anyósomért, ugye? A gyerekemért, a szüleimért, meghozom ezt az áldozatot. Hogy mindig azon leszek. Bármilyen probléma legyen az életben. Hogy egymással békességben éljünk. Így legyen ez. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozunk, testvérek. Urunk, hálás a szívünk azért, hogy végigvezettél bennünket ezen a héten, hogy olyan sok áldásban részesítettél a te jelenléted által. Köszönöm neked, Uram, azt, hogy rajtam is megkönnyörültél, és hála legyen neked, hogyha használni tudtál engem az üzenetnek az átadásában. Kérlek, bocsáss meg, hogyha voltak dolgok, ahol nem tudtam elég tisztán és elég érthetően átadni az üzenetet. De köszönöm azt, Uram, hogy a legnagyobb üzenetet azt mégis átadtad mindannyiunknak. Az, hogy te nagyon szeretsz bennünket, és boldogoknak akarsz látni minket. És hogy a boldogságunk az mindig annak a függménye, hogy mennyire adtuk át az életünket neked. És a boldogság csak akkor lehet a miénk, hogyha te a miénk vagy, és mi a tiéd. Urunk, éppen ezért arra kérünk, hogy jöjj és védj lakozást az életünkben. Mert másképp nem tudunk magunknak jót akarni, és nem tudunk másnak sem jót akarni. Nem tudunk boldogok lenni. Köszönjük neked, Urunk, hogy estéről estére együtt lehettünk. Köszönjük, hogy szóltál hozzánk. Köszönjük neked azt, hogy megajándékoztál bennünket önmagaddal. Kérünk, készíts bennünket a holnapi napra. Készíts bennünket az úrasztalához is. Attól, hogy valóban, amit le kell tenni, amit meg kell bánni, amit el kell hagyni, amit meg kell bocsátani, amiért bocsánatot kell kérni, azt tegyük meg. Még mielőtt idejönnénk hozzád, és kérnénk a te bocsánatodat és szeretetedet. Köszönjük azt, Urunk, hogy erre lehetőséget adsz. Kérünk, áld meg bennünket a te szent lelkeddel. Köszönjük neked azt, hogy meghallgatsz a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Válaszoljunk egy énekkel az igére. az éreket, amit tanultunk ezen a héten együtt. Álmokat kergettél, és összedőlt minden. Ilyen nagyon sokat foglalkozunk azzal, hogy keressük úgy önmagunk erejével a boldogságot itt-ott, amott, ki miben keresi, és bizony nem egyszer jutunk el oda, hogy összetörnek ezek az álmok, hogy füstbe mennek a tervek. Nem csak Petőfinek mentek füstbe a tervei, hanem nekünk is nagyon sok tervünk füstbe ment már. Milyen jó az, hogy átadhatjuk neki minden füstbe ment tervet. Átadhatunk neki minden összetört álmot. És hadd buzdítsalak, bátorítsalak benneteket, hogy ne is maradjon az nálatok, hanem minden kerüljön oda vissza az ő kezébe. Reméljük, hogy beindul ez a projektor is, mert hogy a technika ördögöcskéje is dolgozik azért, nem csak a Isten kegyelme. Igen? Meg akarom hallgatni. Jó? Akkor most kísérem, és ti éneklitek, rendben? Bele se szól. Jó? Most gitározok egyébként. kergettél. Minden bizony terveket szőttél és feladtál. Bátran kínos sok kérdés, bizony tégy le minden. Pedig olyan jó hangotok van, hangosabb van. Tedd le hátad neki át, Isten ment sok terve, ám a hír csalódását. Tedd le hát, igen, tedd le szent kezébe, és fájdalmat örömre váltsa át. Nem ígér tőd napfény árnyék nélkül, nem ígér felhőtlen éveket. Szava lesz a sötét, összetölt álmai csalódását. Tedd le hátad neki át, tedd le szent kezébe, és fájdalmad örömre váltsa át. Tedd le hátad neki át, Isten ment sok terved, összetölt álmai csalódását. Tedd le hát, ott neki át, tedd le szent kezébe, és fájdalmat örömre váltsa át. De igaz, ha mindent letennénk az ő kezébe, azt a nagyon sok csalódást, azt a nagyon sok füstbe ment tervet, azt a sok békétlenséget, azt hiszem más lenne az életünk. Hát kívánom, hogy így legyen. És akkor záró énekként van még egy kedvenc énekem, amit ti tanultatok, és énekeltetek, ez az Új Szövetséged elfogadom. Ez egy gyönyörű szép imádság. Új Szövetség. kívánom, hogy ezt az új szövetséget valóban elfogadjuk. És én nagyon hálás vagyok azért, hogy közöttetek lehettem egy héten keresztül, azért meg különösen hálás vagyok, hogy ti engem elfogadtatok, hogy ilyen türelmesek voltatok, hogy a hosszú prédikációkat is türelemmel hallgattátok, és tudjatok róla, hogy az Istennek egy csodálatos terve van az életetekkel. Kicsitől nagyig. Mindegyik kötökkel. És olyan kár lenne ezeket a terveket nem megvalósítani. Milyen szomorú az, hogyha valakinek van egy csodálatos szép terve, egy házterve mondjuk, és aztán nem építi fel. És sajnos nagyon sok ember élete eltelik úgy, hogy nem valósul meg az, amit az Isten tervezett el számára. És milyen szomorú az, amikor az élet végén mondjuk ki azt, hogy boldog lehettem volna, de mégsem lettem az. Holnap délelőtt 11-kor találkozunk még, ha Isten érted bennünket, nyilván, megtartja életünket. Szeretettel hívunk és várunk benneteket erre az alkalomra is. És Isten nagy kegyelme az, hogy előttünk megterítve fog állni az úrasztala, az Isten megbékéltető szeretetének bizonyítékaként. Tegyetek meg minden tőletek telhetőt, hogy másokkal éppen ezért békességben éljetek. Hajtsuk meg a fenket, és fogadjátok az áldást. Mindezeknek utána írunk Jézus Krisztusunknak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége. Legyen és maradjon mindannyiunkkal. Ámen. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, békesség Istentől.
Begyújt aztán a...